Önök Esti Beszélgetések című műsorunkat hallják. A következő percekben folytatjuk híres matematikusokról, fizikusokról szóló sorozatunkat. Baj Zoltán Lajos magyar fizikusról, Varga János mérnök tanárt hallják. Baj Zoltán Lajos magyar fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Nevéhez fűződik a Magyar Holdradar kísérlet, a fotoelektron sokszorozó és a fénysebességre alapozott méter definíció. De mielőtt ezekről bővebben is beszélgetnénk, térjünk ki a gyerekkorára. Milyen gyerek volt ő?
Hát mondhatnám, hogy csoda gyerek volt ő is, és érdekes módon nála is ez a hármas képesség jelentkezik, a matematika, zene és a nyelv, aki ezzel kapcsolatban már több embert említettünk. Még egész kicsi volt, az édesapja református pap volt, és az ő házuk kertjében volt gyakorlatilag a templomtorony, és a kis gyermek Baj Zoltán nagyon gyakran így esténként sóvárgó tekintettel bámult a holdat, és ilyen gondolatai voltak, hogy ha most ő fölmászna a templomtoronynak a tetejére, vajon onnan meg tudná-e tapogatni a holdat. Hát azt elmesélte a családi körben, és hát kinevették. Hát később aztán kiderült, hogy ez a gyermeki elképzelés ez valóra váltható, és később a világon ő lett az első ember, aki, hogy úgy mondjam, megtapogatta a holdat, hát nem kézzel, hanem egy különleges dologgal, a radarsugárral. De hát ez majd egy későbbi történet.
Ő mi szeretett volna lenni?
Hát ő már gyerekkorában nagyon hamar pályát választott. Ez a természettudományos érdeklődése, ez szinte azonnal jelentkezett, ez a műszaki érzéke. Ő már kicsi gyerekkorától fizikus szeretett volna lenni. Érdekes, hogy itt is az apa az ellenző. Az apa inkább orvosnak szerette volna. Gyerekkorában a debreceni református kollégiumból jártak ilyen ismeretterjesztő előadásokat tartani tanárok, és egyszer Gyulaváriba is elment egy fizikatanár, és tartott előadást éppen a Zégner kerékről. Hát a Zégner az a pont a református kollégiumnak volt egy híres matematika professzora, az ő találmánya a Zégner kerék, ez gyakorlatilag a vízturbinák őse, és hát ezt csodálkozó tekintettel hallgatta ez a kis gyermek Baj Zoltán. Szinte annyira le volt nyűgözve, hogy szóval sem tudott jutni. Az előadás végén a tanár véletlenül tőle megkérdezte, hogy na kisfiam, akkor meg tudod mondani, hogy működik az Zégner kerék, miután már vége volt az előadásnak. Hát ő még mindig a kísérlet bűvöletében élt, és szinte meg sem tudott szólalni. Hát erre a tanár legyintően azt mondta, hogy na ebből a gyerekből se lesz semmi. De hát az élet ezt megcáfolta. Úgyhogy az édesanyja mondta ki a végső szót, végül is meggyőzte az apát, és ő azt mondta, hogy fiam, azt tanuld, amit szeretnél, az legyél, ami akarsz. Így került ő a híres debreceni református kollégiumba.
Ugye itt ismerkedett meg Szabó Lőrinccel, Gulyás Pállal, a 20. század nagy irodalmi egyéniségeivel, Ijés Gyulával, Németh Lászlóval és Zilahi Lajossal. És egyébként milyen éveket töltött ott Debrecenben?
Hát a debreceni református kollégium, ahogy egy régi diákja, később költő, író, Olá Gábor írja a Kősziklán épült vár című művében, hogy hát ez valóban egy csodálatos intézmény volt. 40 ezer diák, 200 tanár, országba szétrajzó apostolok, mert ők mozgatták, ez a föld forog. Nem volt korostor, hideg kaszárnya, itt nyílt szabaddá csokonai szárnya, kölcsei itt rakott homokba várat, aranyszent ragyogása innen árad. Mélius villámszava mennydörög, harc és viszály, de szent magyar örök. Hát ezek a gyönyörű szavai Olá Gábornak, így vezeti ő be a Debrecen Református Kollégiumnak a történetét, és hát ugye ide kerül Baj Zoltán ebbe a híres intézménybe, hát amelyik az országnak a egyik legrégebbi oktatási intézménye, hiszen 1538-ban hozták létre. És a magyar szellemi életnek valóban egy ilyen központja. Szinte felsorolhatatlan, hogy milyen híres emberek tanultak itt a kollégium falai között. Csak néhányat említsünk meg, és utána úgy hökkenjünk meg, hogy ez szinte hihetetlen. bár ezek között nem olyan sokan Nobel-díjas, mint más iskoláknál, de ezek az emberek mégis a maguk tudományterületén Nobel-díj nélkül is világhíresek lettek. Hát elsőként hadd említsük meg Szenci Molnár Albertet, aki a Zsoltárainknak a fordítója, akkor Budai Ézsaiás püspök, Földi János, aki Csokonainak és Fazekasnak volt gyakorlatilag a tanára, Móricz Zsigmond, Kölcsey Ferenc, Kazinczy Ferenc, Olá Gábor, akit már említettünk itt a vers kapcsán, Arany János, Ady Endre, aki Szabó Lérinc, én is említette, Gulyás Pál, Sarkad Imre. De hát a műszaki életképviselő is jelen voltak, Pécsi Mihály, ő tervezte maga az egész nagy kollégiumot és a nagy templomot később, Sulek Figyes, a halászbástyának a tervezője, vagy 60 István, az ördöngős fizikatanár, akit Arany János is megénekel az egyik versébe, a már említett Zégner János, vagy például, hogy a falun belieket is említsek, a két Irinyi, az Irinyi János, és az Irinyi József is itt tanul. Aztán a híres orvos professzorok közül Hőgyes Törő Imre, vagy a művészek közül Medgyessy Ferenc, vagy Udvarhelyi Miklós a színész, aki aztán próbajátékának a Bánkbánt választotta, és így indította útjára a legnagyobb magyar drámát, és még szinte felsorolhatatlan politikusok közül is nagyon sokan, például Horthy Miklós is itt tanult.
Milyen tanuló volt ő a kollégiumban, és ott mi foglalkoztatta leginkább, meg egyáltalán volt-e kedvenc tanára, mint Wigner Jenőnek?
Nem említettem a hírességek között magamat, abban a szerencsés helyzetben vagyok, vagy úgy alakult az életem, és ennek hálás vagyok, hogy 3,5 évet én is eltölthettem diákként ebben a híres kollégiumban, és nekem is olyan megható élményeim vannak, hogy hát ezeket a neveket látva, mikor édesapám először elvitt engem is ebbe a kollégiumba, ezeknek az embereknek a portréi, a reliefek formájában ott ki vannak téve a református kollégium főudvarának az oszlopcsarnokában. És amikor hát én ezeket így elkezdtem olvasni, én annyira megdöbbentem, hogy szinte ilyen kulturális sokkot kaptam, hogy mit keresek én itt egy ilyen kis tanyasi iskolából jövet ilyen híres emberek között, és akkor egyszer még az is megfordult bennem, hogy vajon én is ilyen híres leszek, de hát ez mondjuk nem.
Még nem késő.
Még nem késő. Hát Baj Zoltán, hát ugye ezzel a háttérrel, hogy én is itt tanultam, igyekeztem információkat szerezni el az iskoláról, egyszer sikerült megvennem egy nagyon régi értesítőjét, pont annak az évfolyamnak, az 1917-18-as évfolyam, vagy évnek a kollégiumi értesítőjét, ami minden adat föl van sorolva, hogy kik tanultak ott, milyen eredményeket végeztek, és ebben nagyon jó vissza lehet nyomozni Baj Zoltánnak a ténykedését. Hát ő rendkívül jó tanuló volt, megnéztem, minden jegye mindig kitűnő volt. Majd a doktori disszertációját is, amikor megkapja, akkor ezt megemlítik, hogy gyakorlatilag 16 éves tanulmánya alatt végig mindig kitűnő volt. És hát ő már itt érdeklődött a fizika iránt. Itt alakult meg például az Arany János önképzőkör. Ugye abban régen a tanárok támogatták is ezeket az önképzőköröket, és ugye ki volt az elnök az önképzőkörnek? Hát Baj Zoltán. És persze az osztálytársai közül is nagyon sokan jártak ide. Ő szinte mindenben részt vett. Az elején nem említettük a gyermekkor kapcsán, illetve mondtuk, hogy zenei tehetséges volt, de valóban ő brilliáns zongorista volt. Épp a testvére nyilatkozta, egyszer meg a felesége is, hogy hát hogyha Zoltán nem fizikus lett volna, akkor minden bizonnyal zongoraművész lett volna. Tehát olyan zenei tehetsége volt, ezt ki is használták itt a kollégiumban. Mikor ilyen rendezvények voltak, akkor mindig voltak a szavalatok mellett ilyen zenei előadások is, és gyakran fölkérték. Ő nagyon jól tudott zongorázni, jól hegedült, csembalón is játszott, úgyhogy rendkívül tehetséges.
Népes családból származik, ugye azt mondjuk el, hárman voltak fiúk, hárman leányok. Vajon más is örökölte ezt a fajta tehetséget a családban?
Hát most a család többi részének nem néztem ennyire utána. Ennyire tehetséges nem volt a családban, mint a Zoltán. Hát ő aztán ugye a világ hírig vitte. Hát itt a kollégiumban, ő egyrészt nagyon szorgalmas volt, és hát egy érdekes történet, hát hadd meséljek el, ő mindig így előre tanult. Matematikából is, hát ő már, mikor látta Pitagorász tétel, azt már 2 órával előbb megtanulta, és akkor szünetben elmesélt az egyik osztálytársának a Pitagorász tételt. Utána bementek matekórára, és akkor pont jött a Pitagorász tétel, és a tanár elmesélte, és megemlített az osztálynak, hogy hát azért jegyezzétek meg ezt, hogy Pitagorász előtt ezt már Thalész is ismerte. És akkor így lement az óra, és óra végén ugye az ellenőrző kérdés, észrevette, hogy az egyik diák nem nagyon figyel, rákérdezett. Na fiam, azt mondja, ki ismerte Pitagorász tételét Pitagorász előtt, és hát pont az a gyerek volt, akinek a Zoltán elmesélt a szünetbe, és akkor zavarába azt mondta, hát a Baj Zoli.
Ez a bizonyos így jutunk a csillagokig, ez mit akar?
Ez egy ilyen latin kifejezés, a sic itur ad astra. Így jutunk a csillagokig. Hát ezt a latin tanáruktól tanulták, ezt a szép mondást, de az önképző körbe ennek megvitatták a mélyebb tartalmát is. Hát Szabó Lőrinc, ugye, aki osztálytársa volt, ő úgy gondolt a kapásból, hogy csak is a költészet szárnyán juthatunk el a csillagokig. Baj Zoltán, akinek már akkor mély természettudományos érdeklődése volt, és ő már akkor ott a hatalmas könyvtárban, ugye a nagy könyvtárban olvasott ilyen műveket is, és ő meg volt már akkor róla győződve, hogy a természettudomány ad majd valóságos szárnyakat az embernek, és hát a tudomány szárnyán is eljuthatunk a csillagokhoz. Hát akkor mindenki kinevette őt. Egyébként Baj Zoltánt életében nagyon sokszor kinevették, de ebből mindig mély tudományos világra szóló eredményei lettek, hogy még jó, hogy nem sértődött meg ezeken a kinevetéseken. Úgyhogy, hát, de nem csak a fizikai önképzőkörnek volt ő a tagja, zenekör is volt, a kollégiumban működött, annak is Baj Zoltán volt az elnöke. Egy ifjúsági gyülekezet is alakult, annak a gondnoka volt, szóval nagyon-nagyon aktív volt, úgyhogy nem úgy nézett ki, hogy ez a fiú ez nem viszi semmire. Hát itt a kollégiumban ugye említettük, hogy megismerkedett már még a tanévnyitó előtt a Szabó Lőrinccel. A fiúk játszadoztak ott a nagy udvaron, Debrecenben minden nagy, majd erről fogok mondani egy listát, és akkor 2 fiú nem kapcsolódott be a játékba, az egyik a Baj Zoltán volt, a másik pedig a Szabó Lőrinc, és akkor a Baj Zoltán oda ment a Szabó Lőrinchez, és mondta neki, hogy látom, te sem játszol, azt mondja, akkor ne nézzük együtt a fiúkat, és akkor bemutatkozott, kezet fogtak, és mondta, hogy Baj Zoltán. Ez annyira megható volt, és ez a kezdő szimpátia, ez megmaradt életük végéig, ettől kezdve, amikor bementek a tanterembe, akkor egy padba ültek, és 8 évig, amíg a református kollégium tanultak, mindig padtársak voltak, és később Szabó Lőrinc ezt az eseményt meg is örökítette egy nagyon aranyos kis versben, a Tücsök zene című könyvében található egy picike vers, az a címe, hogy az ígéret városa. Ebben írja le, hogy került ő Debrecenben, és hogy másik versében, az pedig az első 10 perc. Na, ebben írja le, hogy ismerkedett meg ő Baj Zoltánnal. Így hangzik ennek a versnek egy pici részlete, hogy első 10 percben a nagy udvaron, ugye megint a nagy, ahol a fiúkat bámultam, árván vad játékukat, jött valaki is halkan, objektíven, így szólt hozzám. Ha nem játszol, te sem, ne nézzük együtt a többieket? Megörültem. Kezeltünk. A neved? Baj Zoltán. Szép arca szeme volt. Az első barát magányom oszolt. Hát így maradt meg Szabó Lőrincben Baj Zoltánnak az emlékezete, és hát később is életük végéig szoros kapcsolatot tartottak. Még a képességeinél említettük matematika, a zene, gyakorlatilag így a művészet terén is, hát nem csak a zene, az irodalomban is nagyon járatos volt. Hát ugye nagyon sok irodalmát ismert, például Nagy Lászlót, Zilai Lajoston is említette, akkor a zenészek közül Kodály Zoltán, tehát Kodály és ugye majd később ugyanabba a Tövés kollégiumban tanul, mint ahova Baj Zoltán is bekerült a Debreceni Református kollégium után. Azért neki nagy szerencséje volt, hogy ilyen rendkívül magas színvonalú oktatás, képzés, nevelés nyújtó iskolákban tanulhatott, mint például a Debreceni Református kollégium, és később a következő 5 évben pedig majd az Ötvös kollégium amelyik legalább a maga nevében ugyanolyan nagy hírű. Most ha már említettük ezt a nagyot, akkor Debrecennek
kapcsolatban. Igen, kíváncsi vagyok, igen, hogy melyek ezek a nagy dolgok.
Ugye Debrecent, aki már meglátogatta, legalább egy nagyot biztos, hogy mondjuk a nagy templom. De ugyanígy nevezték a nagy kollégiumot is ott mögötte. Akkor nagy erdő, több Szabó Lőrinc versben előfordul, nagy templom, nagy állomás például, a nagy tűzvész, mikor valahol ilyen tűzvédelmi oktatásokat tartanak, mindig Debrecent hozzák fel példaként, mert Debrecen nagyon sokszor leégett, hát maga kollégium is, ugye, 1802-ben éppen, amikor a Bólyai Jánosunk született, akkor volt a legnagyobb tűzvész, és szinte az egész kollégium leégett, meg még 1500 ház. És akkor döntöttek úgy a városrendezők, hogy széles utcákat építenek, és ha valaki jár Debrecenbe, ugye a fő utca, hát olyan széles utca Magyarországon nincs talán, és ezt amiatt építették, hogy a házak távol legyenek egymástól, hogy így is elkerüljék a nagy tűzvészt.
Ugye példaképe volt Eötvös Loránd, és akkor rögtön adódik a kérdés is, hogy hogyan került kapcsolatba az Eötvös kollégiummal.
Hát Debrecen után ő a Budapesti Egyetemre iratkozott be, ott folytatta tanulmányait, és a kollégiumi elszállásolása pedig ebben a híres kollégiumban volt, ami azért nem csak kollégium volt, tehát itt valamiféle ilyen hatalmas, ilyen szellemi műhely, bizonyos szintű oktatás is folyt. Ezt a kollégiumot egyébként Eötvös Loránd hozta létre, a híres fizikus, akinek az volt a célja, hogy a magyar tehetséges szellemi értelmiséget itt összetoborozza, és egy megfelelő szellemi légkört, meg persze biztonságos ellátást is nyújtson, különös tekintettel például a szegényebb gyerekeknek. Úgyhogy ő fölkarolta a fiatal tehetségeket, talán jobban, mint bárki más. Ma, amikor tehetséggondozásról beszélünk, mindig előttünk kellene, hogy lebegjen az Eötvös kollégiumnak a példája, és nem ártana, hogy ez a kollégium ismét működésbe lépne, és olyan híres embereket bocsátana útjára, mint például Baj Zoltán is. De hát ide járt Kodály Zoltán is, vagy a híres nyelvész, például Gombóc Zoltán, és még nagyon sokan mások.
Az egyetemet ugye elvégzi, a fizikai tanszéken lesz tanársegéd, de itt még valamit feltétlenül emeljünk ki, hogy 26-ban, én még nem is hallottam ezt a kifejezést, kormányzó gyűrűs doktorátussal szerezte meg a doktori fokozatát fizikából. Ez miért a kormányzó gyűrűs doktorátus? Ez a legmagasabb?
Igen, pont ez az a cím, amit annak adnak, aki nem csak az egyetemet, hanem az összes korábbi tanulmányait kitűnően végezte. Tehát ez volt ez a megtisztelő cím, ez a kormányzó gyűrűs, és ezt hát sokan végeztek, vagy doktoráltak summa cum laude-val, de ez még egy azon túl mutató megtisztelő fokozat volt, és mutatja, hogy ő ilyen szorgalmas is, meg milyen tehetséges is volt.
Ebben az időben kezdett el foglalkozni az atomfizikával?
Hát ugye a fizika őt mindig érdekelte, és amikor ide került a Pesti Műegyetemre, akkor itt az Ortvai Rudolfnak lett a tanársegéde. Hát Ortvairól annyit kell tudni, hogy ő egy ilyen hatalmas nagy tudományszervező volt. Én viszonylag úgy keveset tudtam Ortvairól, mert nem volt annyira híres fizikus, és épp a napokban kezembe került egy kis könyvecske, a Füstös László írta Ortvai Rudolftól, egy nagyon picike könyv. Hát ebben a kis könyvben rengeteg információ van, egyrészt Ortvairól, és azokról az emberekről, akiket ő, mint fizika professzor fölismert, tehetségüket fölismerte és bátorította őket. Úgyhogy Baj Zoltán életében is az Ortvai nagyon fontos szerepet játszik, bár a kezdetén olyan túl sokat nem volt az Ortvai mellett, mert hamarosan elnyert egy ösztöndíjat, és akkor így kikerült Németországba. A státuszát megtartotta, tehát tanársegéd volt, de hát elég gyakran üres volt a helye. Ugye Németországban ott nagyobb egyéniségek közelébe férkőzhetett.
A berlini évek igencsak sós döntőnek bizonyultak. Miért is?
Hát Berlin akkoriban a fizikának a központja volt, mondhatom, hogy a világ fizikájának talán a legfőbb centruma. Hát itt ilyen Nobel-díjasok voltak, ugye, mint Einstein, akkor a Planck, Laue, és hát ide került a Baj Zoltán is, és ezeknek az embereknek az előadásait hallgathatta, részt vehetett a szemináriumokon. Egyébként hagy jegyezzem meg, épp a Laue kapcsán őt magát is volt, amikor fölkérték ilyen szeminárium tartására, tehát ő nagyon hamar megmutatta a tehetségét. Itt Berlinben először a Birodalmi Fizikai Intézetbe került, és itt kezdett el foglalkozni a ma már jól ismert, és különösen a hölgyek által előszeretettel használt lámpákkal, az UV-lámpákkal, és itt ő fölfedezett egy ilyen nagy energiájú ultraibolya fényforrást egy bizonyos Steiner nevezetű másik fizikussal, és ezt úgy is nevezték, vagy talán még ma is így hívják, hogy ez a Bayer-Steiner lámpa. Aztán később átkerült a Berlini Egyetemnek a fizikai-kémiai intézetébe 25-30-ig, és akkor itt vizsgálta ő például a nitrogéngázt, és ugye az korábban úgy mondták, hogy ez a nascens nitrogén, sokat vizsgáltak a fizikusok, és nem tudták így a tulajdonságait eldönteni, és Baj Zoltán is foglalkozott ezzel, és akkor ő volt az, aki a világon először megállapította, hogy az aktív nitrogén gáz az gyakorlatilag ilyen szabad nitrogén atomokat tartalmaz, és nem molekulákat. Hát ezzel a dolgozatával, mondhatom, vált ő szinte egyből világhírűvé, és hát ezt keltette föl, mint elméleti fizikus, megint az Ortvainak az érdeklődését, és épp Szegeden akkor ürült meg egy elméleti fizikai tanszék, bár Baj Zoltánt kísérleti fizikusként tartjuk inkább számon, bár az elméleti fizikában is jelentős eredményei vannak, és hát ő javasolta ezt a kísérleti fizikust az elméleti fizika tanszékre, amit hát úgy nagyon keményen meg kellett indokolni a tudományos szempontból, hogy miért egy kísérleti fizikus kerül a Szegedi Egyetem elméleti fizika tanszékének az élére. Hát az Ortvai azért ezt még jól meg tudta indokolni, és hát így került ő vissza Magyarországra, Szegedre, egy nagyon jó tudományos légkörbe, azért itt is világhírű emberekkel találkozott, hát például itt találkozik majd Szent György Alberttel, és nagyon sok híres matematikussal, mint a Ries Frigyessel és a Har Alfreddal.
Hogyan kerül a Tungsram fejlesztő laboratórium élére?
Hát itt Szegeden, még azért itt egy kicsit időzzünk el, itt Szegeden Szent Györgyi kapcsán éppen bekapcsolódik így a biofizikába is. Tehát a fizikának a kiterjesztését is nagyon jól tudta művelni, és amilyen problémája adottak a Szent Györgyi Albertnek, ő abban igyekezett segíteni. Hát egyébként hadd említsem meg egy érdekes történet, hogy őket igazából a zene hozta létre, a Baj Zoltánnak volt egy barátja, egy nagyon híres organista, és a Szegedi Fogadalmi Templomban adott koncertet, hát amin természetesen Baj részt vett, és ott a karzaton ott volt a Szent György is. Akkor még nem ismerték egymást, ez még rögtön az odakerülésre utáni napokban volt, és hát akkor bemutatkoztak, és hát a Szent Györgyi rendkívül megörült, hogy na végre egy fizikus is van a csapatban, és akkor mindjárt elméleti és gyakorlati problémákkal halmozta el, és ebből a kapcsolatból aztán sok minden kiderült. Hát például nagyon kevesen tudják, megmondom őszintén, ezt én is nemrég olvastam, a Szegedi évei alatt például felfedezte a mai pacemakernek az elődjét, gyakorlatilag egy ilyen szívizom stimuláló készüléket, ami elektromos árammal stimulálta a szívet, épp a Szent Györgyinek az ötletéből kiindulva. Úgyhogy ha ezt egy kicsit tovább vitte volna ezt a találmányát, akkor most őt neveznénk a pacemaker feltalálójának. És akkor még egy orvosi alkalmazás, itt egy ilyen, megint maradva a szívnél, egy ilyen elektrokardiográfot szerkesztett. És hát itt azért híres professzor lett, próbálta azt a stílust alkalmazni, amit Németországban is például a Laue alkalmazott, hogy ilyen szemináriumokat tartottak, bizonyos napokon összejöttek, tejázgattak, és a fizika új eredményéről beszélgettek, és hát neki már akkor híre volt, és a Tungsramban, az Egyesült Izóban megüresedett a Tungsram kutató laboratóriának az igazgatói állása, és a Tungsramnak a vezérigazgatója egy rendkívül tájékozott üzletember volt, az Asner Lipót, és az Asner Lipót személyesen megkereste a Baj Zoltánt, és fölajánlotta neki ezt az állást. Hát Baj Zoltán, mint kísérleti fizikus, ugye ennek rendkívül megörült, azért a Tungsramnak a potenciája, meg az egész laboratóriuma, hát az sokkal fejlettebb volt, mint az egyetemi laboratórium. Hát maga az egyetemi laboratórium is nagyon sokszor épp a Tungsramtól kapott ilyen alkatrészeket, elektroncsövet, nem nagyon tudtak máshonnan szerezni. És hát ő ennek nagyon megörült, elfogadta ezt az állást, de az egy feltételt szabott, érdekes módon azt mondta, hogy azzal az egy feltétellel foglalja el az állását, hogyha ezzel egy időben ő elméleti kutatásokat is végezhet, különös tekintettel az atomfizika területén. És az lenne jó, hogyha a Pesti Műegyetemen létrehoznának neki egy atomfizika tanszéket. Hát az Asner megérte neki, hogy akkor ennek utána jár, és hát támogatni fogja az ötletet. Hát az Asner el is ment a Budapesti Műegyetemre, és fölvetette ezt a problémát. Hát ott éppen a többi egyetemi tanár az ilyen rádiótechnikai tanszéket akart alapítani, és mindenki ellene volt a bajféle ötletnek. Mindenki elmondta véleményét, és mondta, nem, az atomfizikának nem látjuk a gyakorlati hasznát sem, meg ki tudja, hogy mi lesz még ott. És végülis az a beszélgetés úgy fejeződött be, ez is Asnernek az üzleti érzékét mutatja. Azt mondta a záró mondatában, hogy uraim, önök most meggyőztek engem, hogy itt atomfizika tanszéket kell létrehozni. Úgyhogy így lett ilyen kettős státuszú a Baj Zoltán, tehát elmélet, gyakorlat. Nála egyébként mindig összekapcsolódott. Szóval külön érzéke is volt ehhez, hogy gyakorlati kérdéseket magas elméleti szintén vizsgáljon meg, vagy fordítva. Ezt a két területet nagyon jól össze tudta kapcsolni.
Tartunk egy kis szünetet, jövünk vissza. Baj Zoltán munkásságáról folytatjuk a beszélgetést Varga János mérnök tanárral. Éppen azt olvastam az imént a jegyzeteimben, hogy Baj számos találmányára kapott szabadalmat.
Hát nem tudom pontosan, hány szabadalma van, de...
Úgy 5 van előttem most, de lehet, hogy több is volt.
Nagyon sok szabadalma van. Jó, Tungsramban foglalkozott a fénycsövek, az elektroncsöveknek a fejlesztésével, a rádióvevőkészülékeknek a fejlesztésével, különösen a rádióvevőkészülék áramkörének a fejlesztésével. Hát ennek majd nagy hasznát veszi. Szent Györgyével kapcsolatosan, amit majd szeretnék megemlíteni a későbbiekben. És akkor van olyan szabadalma is, ami világszabadalom, és itt kezdő el foglalkozni a Tungsramban a részecske számláló berendezésnek a kifejlesztésével. Korábban is volt, már ő maga is találkozott Németországban, és a hétköznapi ember talán inkább ezt a német változatot ismeri, mert lehet, hogy a középiskolában ezzel találkoztunk fizika órán, ez a Geiger-Müller számláló. Na, egy ilyen hasonlót fejlesztett ki a Baj Zoltán is, csak ez sokkal sokrétűbb volt, sokkal gyorsabb volt, mint a Geiger-Müller számláló, és érdekes módon pont azt a fizikai eredményt használja föl ebben a számláló berendezésben, amiért Einstein Nobel-díjat kapott, a fényelektromos hatást. A fényelektromos hatás az egy nagyon egyszerű fizikai jelenség, fényjel megvilágítunk egy fényfelületet, és abból elektron ugrik ki, hogy így fogalmazza, elektron szabadul ki, és ha több ilyen elektron kiszabadul, akkor ugye az az elektromos áram, és akkor így működik a fotocella. Na baj, nem erre használta, hogy áramot csináljon belőle, hanem az így kiszabadult elektront fölgyorsította elektromos térbe, úgy, mint ahogy az elektron fölgyorsul a televízió képcsövébe, és neki vezette egy másik fémlemeznek, az elektront most már, és ebben ezért nevezik másodlagos elektronnak, és akkor ez az elektron a fémből szintén elektronokat ütött ki, de többet, mint egyet, mondjuk kettőt, hármat, akkor ezt a másik három elektront megint fölgyorsította, neki vezette egy másik fémfelületnek, és így ilyen cikcakba helyezte le ezeket a fémlapokat, és akkor egyre több és több és több elektron tudott felszabadulni. A végén azt hiszem, hogy 24 ilyen lépcsőt alkalmazott, vagy 20-at, körülbelül 20-25-öt talán, és a végén már gyakorlatilag ugye 10 a 20-on, hát az 1 millió szorosára fokozta az elektronoknak a számát ezzel a rendkívül elmés eljárásával. Hát ez világhírű lett ez a találmánya, és ezt ma mindenhol ismerik, és használják, és hadd említsek meg egy érdekességet. Amerikában van a világ legnagyobb műszaki múzeum, a Smithsonian Múzeum. Állítólag itt két találmány van, két berendezés van kiállítva, amit magyar ember talált föl, és az egyik a Baj Zoltánnak ez az elektron sokszorozója.
Ezt tudjuk, hogy a másik mi?
Hát a másik a számítógép, amit a Neumann talált föl, a két barát.
No, az első radar kapcsolat létrehozása a Holddal. Ugye Baj vezette azt a csoportot, amelynek először sikerült a radarvisszhangot észlelnie a Holdról.
A radarkutatás az a második világháborúban terjedt el. Ugye a németek, amikor elkezdték Angliát bombázni, akkor az angolok hát rendkívül nagy nyomás alatt voltak, hogy valamilyen berendezést gyorsan kifejlesztenek, amellyel fölismerik a közeledő német bombázókat. Úgyhogy mondhatom, hogy a legintenzívebb kutató munkát ezen a téren az angolok végezték el, és ők érték el talán a legnagyobb eredményt, de hát velük párhuzamosan nyilván a németek is dolgoztak rajta, sőt az amerikaiak is, és amikor a németek megszállták Magyarországot, akkor a magyar hadvezetés nagyon helyesen úgy gondolta, hogy valószínű Magyarország is valamiféle hadszíntérré válhat, Magyarországot is bombázni fogják, és akkor jó lenne, hogyha Magyarországnak is lenne egy ilyen katonai radar berendezése, és nem kérték, akkoriban ez nem volt szokás, háborús helyzet volt, utasították Baj Zoltánt, a Tungsram kutatólaboratóriumának vezetőjét, hogy hozzon létre egy munkacsoportot, és fejlesszék ki a katonai radart. A németek egyébként nem lehetett várni ilyen kutatási segítséget, azért titokban folytak ezek a kutatások. A szövetségesek nem osztották meg egymással. Így kezdett ő el foglalkozni a radarkutatással, és értek el egész komoly eredményt, de hát Magyarországnak nem volt akkora műszaki háttere, meg magának a Tungsramnak sem. És hát itt inkább az ész, ami dominált. Tehát itt a technikai hiányosságot ésszel kellett pótolni, és akkor itt jön be néha, itt jön be ez a nagy felfedezés a Baj Zoltánnak, hogy neki nem volt olyan erős mikrohullámú áramforrása, ezért a kiküldött jeleket, ugye hát mikor azok visszaverődtek, nagyon nehezen tudta detektálni. Tehát olyan nagy volt, úgymond nevezik ezt a fizikában a jel-zaj viszony, hogy gyakorlatilag a zaj elnyomta a visszaverődött jeleket. És akkor hát ezen nagyon sokat gondolkodott a Baj, és már a munkacsoport is úgy volt, hogy ilyen holdpontra jut, és akkor egyik éjszaka beugrott neki a nagy ötlet. Hát egyrészt, hogy a csoportba is lelket öntsön, azt mondta, nem is repülőgépeket fogunk detektálni, hanem a Holdat. Tehát még egy távolabbi cél tűzött ki, és akkor találta ő fel ezt a módszert, ezt a trükköt, hogy kiküldi a radarjeleket, ezeket a mikrohullámú jeleket, aztán a visszavert jeleket a zajjal együtt összegyűjti valami memóriába, és ezt többször megismétli. Hát ugye nem okozott gondot, kiszámolták, hogy ugye a radarjelek is fénysebességgel mennek. milyen messze van a Hold, oda-vissza távolság 2x384 ezer kilométer, kiszámolták, hogy 2,5 másodperc, ennyi idő alatt fog visszajönni az elküldött mikrohullámú jel, tehát akkor azt csinálták, hogy 3 másodpercenként küldtek jeleket a Hold felé, és a visszajövő jeleket, erre kitaláltak egy nagyon elmész szerkezetet, akkor még nem létezett memória, mint például a számítógépnél, hát számítógép sem létezett még. És egy ilyen valami ahhoz hasonló, de egy kicsit más elvű memóriát talált ki a baj, egy ilyen kondenzátorszerű valamit, és ebben gyűjtötte össze ezeket a visszaverődött jeleket, és ezeket is sikerült föl összegeznie, és akkor az összegzett jelek, azok már felette voltak az zajnak, zajviszonynak, és így módon ezzel a különleges jel összegzési módszerrel aztán el tudta érni, hogy mégiscsak detektálni tudták a Holdról visszavert radarjeleket. Hát ez egy nagyon nevezetes dátum, egyrészt az ő életében, a magyar tudomány történet életében, és a radarcsillagászat életében, mert ez az a dátum, 1940. február 8-a, amikor sikeresen, hogy úgy mondjam, gyerekkori álmát megvalósítva megtapogatta a radar jeleivel a Holdat Bajs Zoltán, ezt nevezik, ugye, hogy visszaverődik, mint a hang, az echo, ezt nevezték ilyen radar echo kísérletnek. Hát tegyük hozzá a tényszerűség kedvéért, hogy a világon nem Bajs Zoltán volt az első, aki ezt a sikert elérte. Egy picit korábban, nem sokkal, egy hónappal az amerikaiak is elérték, de hát neki sokkal nagyobb műszaki hátterük volt, és nem is ezt a módszert alkalmazták. Nekik egyből volt olyan forrás, ami nem kellett jelökszerzési módszerrel felerősíteni. De aztán később kiderült, hogy a baj ötlete mégiscsak jó, mert hogyha távolabbi célpontokat veszünk, például a napot, vagy a galaxisokat, akkor az onnan visszaverődő amerikai jeleket is fel kellett erősíteni, és megvolt a kész technika, a Bajs Zoltánnak ez a zseniális ötlete, hogy ilyen távoli égitestekről is tudunk detektálni visszaverődött radarjeleket. Például így meg tudjuk mérni például a távolságukat is. Tehát ez volt nekem másik ilyen nagy zseniális találmánya, ami hát szintén világhírűvé tette.
A radarkísérletek ugye a háború vége felé eredménye jártak, csak egy érdekesség, amit találtam. A János hegyről Székesfehérvárig lehetett repülőket érzékelni.
Igen, tehát itt a távolságban odáig jutottak el, hogy hogyha Fehérváron megjelent egy repülőgép, akkor ezt ő már detektálni tudta. Milyen furcsa a világ, az én édesapám a második világháború alatt épít volt Székesfehérváron, és hát nem tudom, hogy ugye akkor még, mert ez a második világháború után volt egy kicsit, akkor még a 46-ban volt ez a kísérlet, de hát akkor ők már dolgoztak rajta, de a várost már akkor bombázták a repülőgépek, úgyhogy nagyon illdomos volt, hogy baj Fehérvár távolságot már be tudta fogni pár hónappal később, és érzékelni tudta a német gépeket.
46 nyarán megpróbáltak a napról radarvisszhangot kapni, ez a kísérlet eredménytelenül végződött. Következzen Amerika, az amerikai évek. Igen. Hogyan kerül Bajs Zoltán Amerikába, és milyen tudományos munkássága kötődik oda?
Bajs Zoltán nem volt egy ilyen politika függő, tehát amennyire lehetett, távol tartotta magát a politikától, inkább tudományos kérdésekkel foglalkozott. Fordítva viszont ez nem mindig volt így, a politikusok igyekeztek megkörnyékezni. Mondhatom, szinte mindig politikai párt meg akarta magának szerezni a Bajs Zoltánt valamilyen szempontból, ugye hát épp ezért a hírneve, a tudományos súlya, úgy gondolták, hogy az a pártbeli munkánál is jól hasznosítható, és azt hiszem egyszer épp a Rajk ajánlotta föl neki, a Rajk László, hogy ha a pártnak a tagja lesz, akkor ő lesz a, hát vagy úgy mondjam, a magyar tudománynak a irányításának az atya. Na hát ez az ötlet neki nem nagyon tetszett, és akkor döntött úgy, elfogadva már akkor kint lévő barátja a Szent Györgyinek a tanácsát, és elhagyta Magyarországot, és kikerült Amerikába. És Amerikában a George Washington egyetemre került, illetve később majd a Nemzeti Szabványügyi Hivatalnak lett a kutatófizikusa, és itt hát újabb találmányai voltak és eredményei.
de közben ugye itthon megfosztották állampolgárságától, kitüntetéseitől, és emigrációba kényszerült.
Ez is közre játszott. Hát majd később aztán ugye a rendszerváltás után ezt megpróbálták jóvá tenni, és mindent visszaadtak. Na ettől függetlenül, hogy ez történt vele, ő igazi magyar ember volt, tehát ő magyarnak tartotta magát Amerikában is. Nyilatkozta is egyik interjújában, amikor megkapta a legnagyobb magyar kitüntetést, a zászlórendet, hogy én magyar vagyok, mindig is magyar voltam, és itt szeretnék nyugodni a magyar földbe. És hát Amerikában aztán nagyon szoros kapcsolatba került ő ismét Szent Györgyivel. Még egy szállat nem említettük meg a Szent Györgyivel kapcsolatban, ez már Szegeden kívül van. Szent Györgyi, aki hát nagyon jól beszélt angolul, szinte majdnem akcentus nélkül, a Szent Györgyit fölkérték, hogy közvetítsen a kálai kormány és az angol admiralitás között. Egy ilyen kiugrási kísérletet terveztek, és ebben fontos szerepe szántak a Szent Györgyinek is, és őt kérte meg az angol admiralitás, hogy építsen ki egy ilyen rádióállomást, és akkor ezen keresztül hát kommunikálnak. Hát ez rendkívül veszélyes volt, ugye akkor már ugye német megszállás alatt volt Magyarország, és hát ugye ezt ugye fölfedezik, a németek bemérik, de hát azért valami kommunikációs csatorna mégiscsak kellett, és ezt elkészítették, mégpedig kit kért meg Szent Györgyi Albert ennek az elkészítésével, hát a legjobb barátját, a Bajz Zoltánt, és ezt a rádióadót a Bajz Zoltán építette meg, és hát ezen forgalmaztak is egy darabig aztán. A később aztán kidudódott a Szent Györgyinek ez az akciója, Isztambulba is kikerült ő, és akkor ott próbált kapcsolatba lépni az angolokkal, ugye, és ezt a német kémszolgálat kiderítette, és eljutott a hír egész Hitlerig. Úgyhogy ez volt az a különleges eset, amikor Hitler vert az asztalt, és szél szerint mondta, hogy én megmutatom Szent Györgyinek, hát ha Hitler elkapta volna, azonnal felakasztotta volna. Úgyhogy itt megint visszatérve a debreceni nagyokhoz, megint nagy szerencséje volt Bajz Zoltánnak, hogy elhagyta Magyarországot. Ha itt maradnak, mind a kettőket felakasztják, az biztos.
Azt tudnunk kell róla, ugye, hogy 92 évet élt. Hogyan teltek az utolsó évek, és pár szót majd a családjáról is beszéljünk.
Bajz Zoltán egész életében ilyen aktív kutató maradt. Hát Amerikában itt a Nemzeti Szabványügyi Hivatalnál dolgozott ő. Itt is van egyébként, ezt mindenképpen említsük meg így a beszélgetés vége felé, hogy ugye mivel szabványügyi hivatal, mérésügyi hivatal, az az ötlete támadt, hogy a hosszúságmérést azt egyrészt pontosabbá kellene tenni, reprodukálhatóvá tenni minden nemzet számára. Tudni, régebben az volt a módszer, hogy volt Párizsban egy ilyen mintadarab, egy ilyen különleges ötvözetből készült 1020 mm hosszúságú fémrúd, amelynek a két végén, a végétől 10 mm-re volt egy karc, egy ilyen kis bevágás, ugye, és ezt levesszük az 1020-ba, akkor pont 1 méter, és az volt az 1 méter, és ezt őrizték, hát nagyon különleges körülmények között, hogy mindig 20 fokon legyen, hogy a hőtágulást is kiküszöböljék, és ebből minden nemzetnek, nagyobb nemzetnek, országnak készítettek egy mintadarabot. Ez ilyen sorszámozott volt, például Magyarországé volt a 14-es, és akkor ha egy új mérőeszköz kifejlesztettek, akkor mindig ehhez kellett, mint etalont viszonyítani. Hát ez volt a méternek, ugye ezt nevezték ősméternek a mérés technikában. És hát azért ennek nagyon sok hátránya volt. Nehéz volt reprodukálni, másnak is kellett, akkor már új nemzetek jöttek, és az az ötlete támadta Bajz Zoltánnak, hogy a hosszúságnak a mérését azt a fizikának a nagyon egyszerű képletével, az S egyenlő VSRT, ugye, hogy távolság egyenlő, sebességszer idő, vissza lehetne vezetni például időmérésre. Akkoriban, de talán ma is a legpontosabban időt tudunk mérni atomórákkal. Tehát nem is tudom hány nulla, inkább ilyen hatványban lehetne kifejezni, hogy milyen pontosan tudunk időt mérni, és akkor támadt neki az az ötlete, hogy a fényt kellene fölhasználni a sebesség oldalról, a fénynek a sebességét, mert az állandó, hát már Einstein is föltételezte, hogy állandó, és nagyon sok mérés mutatta, hogy ez valóban így is van. Hát ő aztán, mikor ez az ötlete megvolt, akkor ő rengeteg mérést végzett, hogy erről tényleg meggyőződjön, hogy a fénysebesség állandó. Hát ezek a mérései a világon aztán a legpontosabbak voltak, külön a fénysebesség mérés miatt is még egy adalék a világ híréhez, és miután úgy találta, hogy a fénysebesség állandó, na ezért mert ő javasolni, hogy akkor a fénysebességet használjuk föl, és akkor úgy határozzuk meg a métert, hogy hát ugye most kerekszámokat mondok, ez megvan nagyon szép számokban is, hogy a fény egy másodperc alatt 300 millió métert tesz meg. Tehát akkor egy métert mennyi idő alatt tesz meg? 300 millió másodperc alatt. És akkor ő ezt a definíciót javasolta, hogy egy méter az a távolság, amit a fény a másodperc 300 milliomod része alatt tesz meg. És ezt az 1-300 milliomod másodpercet viszont nagyon pontosan tudjuk mérni atomórákkal, úgyhogy bárhol a világ bármelyik részén azonnal meg tudjuk mondani, hogy mennyi ez egy méter. És a másik nagy előnye, hogy kín az űrbe is. Ha esetleg elhagyjuk majd, nehogy Isten, a Földet, akkor ott is pontos méterünk lesz.
Ez megnyugtat, ez meg feltétlenül megnyugtató. Családja?
Egy boldog családi életet élt. Felesége élete végéig támogatta és mellette volt. Amerikában a kint lévő magyarokkal nagyon jó baláti viszont tartott fönt, ilyen családi partikra összejártak a Szent Györgyi Alberttel, a Naima Jánossal, és hát egy nagyon jó családapa is volt a Baj Zoltán. Az élet pályája, tudományos munkássága egy pici csorbát szenvedne, ha nem említenék meg egy Neumann kapcsolatot is, épp a számítógépek kapcsán. Ezzel bizonyítva, hogy milyen sok területre kiterjedt az ő érdeklődése. Hát a Neumann Jánosban ugye már felvetődött, hogy szeretné gyorsítani a számítógépét, és akkor volt a Baj Zoltánnak ez az elektron sokszorozó találmánya, és akkor a Neumann arra gondolt, hogy esetleg ezt föl lehetne használni az ő számítógépében, és hát mindjárt kapcsolatba lépett a Bajjal, és ezt megtárgyalták, ennek egy egész hosszú levelezése van, a Neumann-Baj levelezés, épp nem olyan túl régen került Magyarország tulajdonába, azt hiszem épp a Baj Zoltán adományozta az Országos Műszaki Könyvtárnak, illetve a Pesti Műegyetemnek ezt a levelezést. És akkor ebben ő már egy egész komoly, ilyen gyors áramkört fejlesztett ki ennek az elektron sokszorozónak a felhasználásával, de hát következett ugye 1957 környékén volt ez, és akkor lett beteg a Neumann János, és ezt már nem tudták úgy közösen végigvinni ezt a projektet.
Hozott ön egy könyvet is Baj Zoltánról. Ez életrajzát, munkásságát örökíti meg. Ki a szerző? Mit kell erről tudni?
Wagner Ferenc, a szerző Francis Wagner. Ez a könyv először Amerikában jelent meg, egy rövid, tényleg egy rövid összefoglaló, viszonylag ilyen terjedelmes bibliográfiai hivatkozással az ő összes tudományos cikkeit felsorolja. És ez lefordították ezt magyarra is, és az Akadémia kiadónál jelent meg, és ebbe van egy nagyon szép záró gondolat, egy értékelés Baj Zoltánról, a fizikusról. Hát a Wagner azt írja róla, hogy mondani sem kell, hogy Baj szellemi tevékenységének magvát a fizikai világ képében elénk tároló igazság szüntelen keresése alkotta. Sok esetben az igazság keresése túlmutatott a fizika határain. Sok zseniális gondolkodóhoz hasonlóan Baj egyéniségét nem korlátozzák egyetlen tudományák szűk határaira. Figyelme mindig az alapvető fontosságú problémák felé fordult, szüntelenül arra törekedett, hogy tudományos kutatási rendszerével az elmélet és a gyakorlat egységében megjelenő teljes igazságot derítse fel. Ez a nézőpont véleményem szerint túlmutat a világegyetem tisztán természettudományos szemléletén és a határtalan filozófiai távlatok szférájába vezet, írja a könyv szerzője, a Francis Wagner.
Baj Zoltán Washingtonban halt meg, ott is nyugszik?
Nem.
Hazahozták.
Végső kívánsága, mint igazi magyar embernek az volt, hogy ő itt szeretne nyugodni szülőfalujának a gyulavári itt született, Gyulavárinak a református temetőjében, és hazahozták halála után néhány hónappal, itt temették el. Hát mondhatom, hogy ilyen nagy eseménye volt a magyarországi fizika művelőjének. A Marsz György mondott gyászbeszédet a sírja fölött, és hát nagyon sok tudós, még élő barátok megjelentek a temetésén, és hát itt a gyulavári református temetőben alussza örök álmát.
Összességében ön milyennek, hogyan tudná megítélni ezt a munkásságot, hiszen most már jó pár fizikusról, matematikusról beszélgettünk. Mennyire értékes ez a munkásság?
Baj Zoltán nem említik a szorosan vett Mars lakók között, ebbe a szűkött és fogadban nem sorolják be, hát ugyanúgy, mint ahogy nem sorolták be Láncos Kornél sem, de azt hiszem, hogy ő pont ugyanaz a kategória, mint a többi Mars lakó. Tehát nyugodtan nevezhetnénk őt is Mars lakónak, hiszen olyan széleskörű és alapvető tudományos eredményeket ért el, amelyek világra szólóak, és az ő neve ezek kapcsán azt hiszem talán még évszázadokra fenn fog maradni. Én így gondolom, hogy ő a század egyik nagy fizikusa volt.
Köszönöm szépen! Baj Zoltán Lajos magyar fizikus munkásságáról Varga János mérnök tanárral beszélgettem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kíván a szerkesztő Kozma Ágnes. Viszont hallásra!